Kedves hallgatók, ez már az Én Idő a Lélektért. Én Gábor Ivanna vagyok. Mint tudják, ebben a műsorban keressük a válaszokat és a gyakorlati megoldásokat a testi és lelki egészség megőrzésére, azokra a kérdésekre, amik sokakat érintenek, és a mai adásban is így lesz ez. A veszteségről fogunk beszélgetni Pintér Eszenyi Zsuzsa, a klinikai szakpszichológussal, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának munkatársával. Szervusz, Zsuzsi! Te is javasoltad, hogy beszélgessünk a veszteségről. Nagyon sokakat érint, szerintem kortól függetlenül a veszteség élmény. És ha azt mondjuk, hogy veszteség, akkor szerintem fontos azt megkülönböztetni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy mondjuk valaki meghal, és azt mi elveszítjük, hanem nagyon sok minden jelenti a veszteség élményt az életünkben, amit fel kell és fel is érdemes dolgozni.
Igen, pontosan én is ezért tartom nagyon fontos témának ezt, mert az úgy benne van a köztudatban, hogyha egy szerettünket elveszítjük, akkor ez egy gyász folyamattal jár, és az nagy veszteség, és ezt ugye nem csak, hogy elfogadjuk, hanem hál' Istennek erre vannak olyan társadalmi normák is, a köré épülnek olyan társadalmi normák, amik segítenek feldolgozni ezt a veszteséget. Viszont sok olyan élethelyzet van emellett, ami ugyanilyen lelki folyamatokkal jár, de nem épülnek köré ilyen szokások, és emiatt, vagy emellett talán nehezebb is megérteni, hogy ezek az élethelyzetek is ugyanolyan teherrel járhatnak. Ugye itt gondolhatunk, a második legnagyobb téma az általában ugye a munkanélküliség szokott lenni, de akár egy költözés is járhat veszteséggel, egy válásról vagy egyéb családi krízisről nem is beszélve. Tehát amikor változnak az életkörülményeink, amikor változik az élethelyzetünk, akár pozitív irányba, akár negatív irányba, az valamilyen szinten mindig jár egy bizonyos mértékű veszteséggel. Lélektani értelemben.
Induljunk el talán a legkisebbek veszteség élményének a feldolgozásától, hogy egy kisgyermek számára mit jelent a veszteség, és hogy mi az a legkisebb kor, amikor már veszteség élményt ismerhet fel, akár egy pici baba is, és hogyan tud a szülő segíteni ennek a minél könnyebb megélésében?
Igen, a gyerekeknek még nagyon más fogalmaik vannak, ők még nagyon máshogy gondolkodnak, mint a felnőttek, de igazából icipici kortól kezdve ők is ugyanúgy megélik a veszteséget, mint mi. Nem ugyanolyan formában persze, de nekik is van egy megélésük ezzel kapcsolatban. Általában ugye a legkisebbek esetében, icipici gyerekkorra gondolok, csecsemőkorra akár, a veszteség élmény csak érzékelés szintjén is megtörténhet, tehát hogy ők még nem nagyon tudják ezt szavakban kifejezni, nem tudják beazonosítani az ehhez kapcsolódó érzelmeket, érzéseket, ők csak a hiányt veszik észre, és ahogy nőnek a gyerekek, úgy tágul egyre inkább azoknak az élmény részleteknek, érzéseknek, tudásnak a köre, amit már meg is tudnak érteni. És ezért fontos az, hogy szülőként, de akár óvónőként, rokonként tudjunk az ő nyelvükön beszélgetni ezekről a történésekről, és elfogadni azt, amit ők hoznak ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha akarnak róla beszélni, akkor beszélünk, ha nem akarnak róla beszélni, akkor pedig azt is elfogadjuk. És a legfontosabb az talán az, hogy ne próbáljunk úgy tenni, mintha semmi se változott volna, mintha minden rendben lenne, hanem igenis tudatosítsuk akár magunkban is, de a gyerek számára is azt, hogy változás történt az életében, és ha ezzel kapcsolatban olyan dolgokat él meg, ami kellemetlen, vagy a szokásostól eltérő, akkor az rendben van. Ez természetes, hogy reagál körülötte zajló eseményekre, főleg, hogyha veszteségről van szó. És ugye a gyerekek nagyon sokszor, amit, mint mondtam, hogy szavakban nem tudnak mindent még kifejezni, ezért sokszor a testükkel kommunikálnak. Tehát nem ritka az, hogy testi tünetek jelentkezhetnek veszteségélmény hatására. Nem nagyon komoly dolgokra kell gondolni, tehát nem testi betegségre, hanem akár szorongásos panaszok megjelenésére. Ide tartozik, ami náluk ugye a leggyakoribb, akár egy bepisilés, ami mondjuk már rendeződött korábban és később veszteségélmény hatására visszatér. Tehát ezekre a dolgokra azért érdemes odafigyelnünk, mert ők ezekkel tudnak jelezni, és nem a szavakkal mondják el, hogy ők is átélik, ami történik körülöttük, és nekik is fáj annak a valakinek, vagy valaminek a hiánya. Mert hogy ugye ide tartozhat akár az is, hogyha a szülő elveszíti a munkahelyét, és emiatt új életkörülmények adódnak. Nem biztos, hogy ugyanazokra az életkörülményekre reagál a gyerek, mint egy felnőtt, tehát őt nem az fogja zavarni, hogy anya nem tudta megvenni az üdítőt, csak az ásványvizet, de lehetnek olyan részei a mindennapi életnek, ami számukra is hiányként fogalmazódik meg. Mert emellett azért azt is elmondanám, hogy ezekhez a külső körülményekhez, amik nem személyekhez kapcsolódóak, hanem a mindennapi életvitelhez, lehet, hogy a gyerekek néha még jobban is tudnak alkalmazkodni, mint mi, kisebb elvárásokkal vannak a mindennapi élet felé. Nekik csak az alapvető szükségletek kellenek, legyen mit enni, legyen mit inni, lehessen aludni, és legyenek ott körülöttem azok, akiket szeretek.
Lépjünk egy picit feljebb a korosztályba, beszéljünk a tinédzserekről, akiknek amúgy is nehéz kifejezni nagyon sokszor magukat, hát akkor még egy veszteségélményről beszélni, vagy nem szégyelni például.
Náluk is az az elsődleges, azt gondolom, a segítés szempontjából, amit korábban említettem, hogy ne bagatellizáljuk és ne semmisítjük meg az ő érzéseiket, az ő megélésüket, hanem próbáljuk meg elfogadni a reakcióikat. Ugye a tinédzserek már tudnak róla beszélni, viszont ők nem feltétlenül akarnak róla beszélni, mert éppen függetlenednek, éppen alakítják a saját identitásukat, és ezért könnyebben elzárkózhatnak a környezetüktől veszteségélmény hatására, meg egyébként is ők hajlamosabbak ilyenkor a saját világukba visszavonulni. Leginkább ilyenkor arra érdemes figyelni tinédzsereknél, hogy valamilyen útja, módja mégiscsak legyen annak, hogy a negatív érzéseiket kommunikálhassák, megélhessék. Ugye mivel ez az identitáskeresésnek az időszaka, előfordulhat akár az is, hogy saját magukra vonatkoztatnak olyan részeit a körülöttük történő dolgoknak, amiket nem kellene, és mondjuk a saját önértékelésük lesz negatívabb egy veszteségélmény miatt. És sajnos egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy egyik krízis a másikhoz vezet, és mondjuk egy veszteségélmény hatására nyilván nem azonnal, de pár hónapon, éven belül egy veszteségélmény belobbanthat akár öngyilkossági tendenciákat is. És ezért fontos, hogy valahol találjanak egy olyan személyt, akivel meg tudják őszintén osztani akár az ilyen jellegű gondolataikat is, mert csak így juthatnak segítséghez.
Egy picit a nemek közti különbségről is beszélünk. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mintha a férfiaknak kevésbé lenne sok esetben lehetőségük arra, hogy a veszteségeiket megéljék, vagy elgyászolják, vagy fel tudják dolgozni, minthogyha azt várnák el tőlük sok esetben, hogy tartsák magukat. Szerintem ez is nagyon megnehezíti a feldolgozást, hogy most akkor ők csak azért, mert férfiak vagy fiúk, és ezt egyébként sokan el is mondják, hogy hát de most hogy néz ki, hogyha egy férfi sír, vagy ha egy férfi gyengének mutatkozik, pedig nekik pontosan ugyanúgy szükségük van ezekre a feldolgozási folyamatokra, függetlenül attól, hogy férfiak vagy nők, azok, akik veszteséget élnek meg.
Igen, így van. A mi kultúránkban van egy ilyen elvárás, egy ilyen társadalmi elvárás a férfiak felé, hogy ugyebár ők a kenyérkeresők, ők a családfenntartók, nekik erősnek kell lenni, dolgozni kell, hazajönni, kipihenni a munkát és kezdeni előről, és és persze mindemellett erősnek lenni és vinni a vállukon a család minden problémáját.
Mondjuk ez ugyanúgy van a nők esetében is, hogy mindez rájuk is ugyanúgy igaz, de legalább nyilván nekik lehet sírni.
Így van, igen, tehát hogy a nők egy kicsit kiléptek, tehát hogy mert más társadalmi helyzetben vannak, mint korábban, és ez náluk ezért nem ennyire éles, meg ezért nem ennyire szembetűnő, hogy ugye ők is dolgoznak, de az már úgy ott van a társadalomban, hogy tudjuk, hogy mindenki dolgozik, de emellett ők is viszik a család dolgait. Viszont a férfiakról alkotott, a családapáról, a kemény férfiról alkotott kép, az mindig tartalmazza ezt, hogy ő nem lehet gyenge. Ez a különbség, hogy a nő a gyengépik nem. Van egy ilyen mondás is, ugye, amit gyakran hallhatunk, és ez bele is ivódott a kultúránkba, a társadalmunkba. A férfi pedig az erősebbik nem, és neki ezért nem szabad gyengének mutatkozni, még akkor sem, hogyha nagy veszteségeket él meg. És egyébként pont emiatt van az is, most sajnálom, hogy megint ezt a témát hozom be, de annyira ide kapcsolódik. Pont emiatt van az is, hogy például középkorú 30-as, 40-es inkább, akár 50-es korosztályban sokkal gyakoribb a férfi öngyilkosság, és az általában anyagi veszteségekkel függ össze, mert ők nehezebben tudják elviselni azt, hogy nem tudnak anyagilag olyan biztonságot nyújtani már a családnak, mint korábban, és ugye ezt még csak ki sem lehet nekik fejezni, mert egy férfi nem sír, és ez sokkal könnyebben vezet egy öngyilkossági krízishez is. Míg egy nő elpanaszolja a barátnőjének, a szüleinek, a párjának, vagy akinek éppen tudja, és így sokkal több feszültségtől tud megszabadulni, illetve ugye miközben beszélgetünk az érzéseinkről, mi is tisztábban látjuk azokat, és ez segíti a feldolgozást is. És ez az, ami nem ritkán sajnos a férfiak életéből kimaradhat. Azért én azt gondolom, vagy nem gondolom, sajnos csak remélem, de azt nagyon remélem, hogy ezeket a szerepeket, ezeket a tipikus szerepi normákat a közeljövőben lehet majd enyhíteni, mert elég nagy károkat okozhat, ahogy említettem is.
Ha már az enyhítés ez megemlítődött, akkor beszéljünk egy picit a megküzdésről, hogy azért nem minden veszteséget él meg mindenki ugyanolyan mélységében. Vagy ha meg is élik ugyanolyan mélységében, akkor lehet, hogy egy rövidebb időt vesz majd igénybe az, hogy valaki újra elkezdje a reményt látni, vagy újra meglássa a napot, vagy valahogy könnyebben fel tudjon állni egy adott nehéz szituációból. Hogy lehet megtanulni a megküzdést?
Ez attól is függ, hogy milyen megküzdési alapunk van, mik az általános, a szokásos megküzdéseink. Alapvető különbség az, hogy mondjuk az érzelmeink által vezérelve küzdünk meg a nehéz helyzetekkel, vagy a gondolataink és a tudatosságunk és az intelligenciánk mentén, tehát probléma megoldóan állunk-e hozzá egy helyzethez. Ez a két alapvető különböző probléma megoldási stratégia is, ugye egy veszteséghelyzetben is próbáljuk megoldani valahogy a problémát. Mindkettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai egyébként, de mivel a veszteségélmény általában érzelmi, ezért fontos, hogy az érzelmi eszközeinkkel is, érzelmi megküzdéseinkkel is jelen tudjunk lenni, mindemellett probléma megoldóan és a problémára centrálva megküzdeni a helyzettel. Nyilván akkor, hogyha van ilyen jellegű probléma, amivel lehet megküzdeni. Mert egy szeretünk elvesztésére nem lehet problémaként tekinteni, mert nem változtathatunk rajta ilyen értelemben, de egy munkahely elvesztésére már lehet így problémaként tekinteni, és megküzdhetünk megoldáscentrikusan vele úgy, hogy mondjuk új munkahelyet keresünk, vagy keresünk a további lehetőségeinket. Azt gondolom, hogy ebben a kérdéskörben is, sőt kifejezetten itt az elfogadása nagyon fontos, nem csak a környezet részéről, hanem saját magunkkal szemben. Ugye, ha csak abba belegondolunk, hogy egy gyászfolyamat hogyan zajlik le, annak a végső pontja, amit el szeretnénk érni, önmagában már az elfogadás. Onnan indulunk, hogy először tagadjuk azt, hogy megtörtént ez a tragédia, hogy elveszítettük azt a számunkra fontos személyt vagy élethelyzetet, amit elvesztettünk az életből, majd dühösek leszünk emiatt, mindegy, hogy kire, akár saját magunkra is. Megpróbálunk alkudozni, hogy jó-jó, de még egy picit mondjuk még élhetett volna 2 hétig, hogyha az orvosok valamit máshogy csinálnak, ugye ezt gyakran hallunk ehhez hasonló mondatokat, és amikor látjuk, hogy ez az alkudozás nem működik, ekkor következik a depresszió fázisa, amikor elveszítjük a reményt, és ebből a legmélyebb gödörből lehet az elfogadásig eljutni.